Ez a sajátos pogácsa tehát, és a közösségi médiáról, illetve annak a hír adásnak a jövőjéről, hogyha lehet így fogalmazni, beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy a Fukuyama kipécézte magának mondjuk Berlusconit, de másokat is említ természetesen ebben a cikkben, amit idéztem, és ugye az a cím, hogy Elon Musk and the Decline of Western Civilization, ennek az új cikknek, mert az eredeti pedig a ugyanezzel a címmel Silvio Berlusconiról szólt, hogy ő az, aki feltalálta, ezt állítja Francis Fukuyama, a modern oligarchiát, Musk pedig az, aki kihasználja ezt a találmányt, és tovább szélesíti, ami ennél szerintem sokkal fontosabb, és inkább ilyen tudományos alapokra helyezi ezt az egészet, hogy a Stanford Egyetemen volt egy csoport, akik 2020. januárjában összeültek, és megpróbálták megfogalmazni azt, hogy ezek a nagy platformok, ezek a nagy gatekeeperek, a Google, a Facebook, az Amazon, a Twitter, az Apple, Twitter akkor ugye most már X, és ugye ehhez tartozik most már a TikTok és a Meta összes csatornája, az Insta és a többi, milyen gazdasági, társadalmi, politikai erővel bír, és megpróbálták kitalálni, hogy ez milyen jövőt jelent, mit jelent. Most, ahogy eltörpül a hagyományos hír csatornáknak, vagy híradóknak a nézettsége, látogatottsága, olvasottsága, és ahogy nő ezeknek a szociális, vagy a szociális, majdnem így mondtam én is, tehát közösségi hálózatoknak az értéke, abból a szempontból, hogy ebből tájékozódnak az emberek, úgy nőnek ezek a veszélyek is, amit ezek tartanak. És azt találták ki többek között ennek a Stanfordi csoportnak a tagjai, illetve dolgoztak együtt például a Fukuyamával is, hogy úgynevezett middleware lenne a megoldás erre. És ez a middleware, ez egy nagyon érdekes dolog, azért érdekes, és azért akadt meg rajta a szemem, ezt gyorsan befejezem, ezt a mondatot nem akarom ezzel húzni, mert több olyan könyvet is olvastam, olyan írók tollából, mint William Gibson vagy Neil Stevenson, akik sokat foglalkoznak a technológiával, a társadalommal és a közeljövővel a könyveikben, ahol ez már megjelent az ő könyveikben a 2000-es évek elején, mint egy lehetséges jövőkép.
Szerintem definiált, szerintem hasznos lenne, hogyha erről a middleware-ről mondanál valamit, hogy ez mi akar.
Röviden és velősen ez egy külső, harmadik fél által gyártott szoftver, vagy valamiféle eszköz, applikáció, ami a felhasználó és a közösségi média, vagy bármi más között van, harmadik félként, és harmadik félként ellenőrzi azokat a dolgokat, cenzúrázza, amik átjönnek, tehát validálja az információt. Most az AI-nak az előretörésével szerintem baromi közel kerültünk ahhoz, hogy nagyon-nagyon jó minőségű ilyen eszközök, szűrők segítsék a tájékozódást. Leszűri a fehér zajt, leszűri az adatokat, és neked olyan információkat ad, amik már bizonyos módszerek szerint validálva vannak. Nyilván itt is lesznek szereplők, akik majd több szereplő, aki ezt így meg úgy csinálja, meg nyilván lesznek hibák, de most egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy jó megoldás lehet.
Na, én másképp értelmeztem ezt a middleware-t, amikor utána olvastam, én úgy értelmeztem, hogy ez az interoperabilitást megteremtő szoftver. Tehát, hogy itt ugye jelenleg az a problémát, hogy gyakorlatilag monopolisztikus helyzetekben vannak ezek az X-ek és Facebookok, és hogy ennek, tehát azt gondolnád, hogy ez egy természetes monopólium, hiszen ugye, ha te más Facebookon vagy, mint én, akkor hogyan tudom reggel megmutatni a reggelimet neked, de valójában ennek nem kell természetes monopóliumnak lennie, mert simán lehetne, hogy mi 28 különböző Facebookon vagyunk, ha van interoperabilitás, és én úgy értelmeztem ezt a middleware-t, hogy ez az a valami, ami lehetővé teszi, hogy attól, mert te egy másik Facebookon vagy, attól én még láthassam a te tartalmadat, és akkor onnantól fogva viszont az a természetes szelekció történik meg, tehát hogy a tartalom moderálás az úgy történik, hogyha nekem nem tetszik, hogy a Facebook, a mostani Facebook algoritmusai hogyan állítják elő nekem az elém tárt tartalmat, milyen algoritmus alapján, akkor átmegyek a Notebookra, vagy az Earbookra, vagy az iBookra, és akkor ott más algoritmusok alapján, és akkor az a social media fog győzni, amelyikre többen mennek át, de közben interoperabilitás van. Én így értelmeztem ezt.
Ez is, abszolút ez is a nagyon erős szerepe lenne neki. Egyrészt leszűri azok algoritmusok által terjesztett dolgokat, és azokat ellenőrzi, másrészt pedig igen, a decentralizálja azt az erőt, ami ezekben a nagy gatekeeperekben van.
Megteremti a versenyt gyakorlatilag.
Megteremti a versenyt, így van, pontosan. Tehát több minden, na most ez nagyon kiforratlan. 2024-ben állították föl a Stanfordon ezt a központot, ami ezzel foglalkozik. Mindjárt megmondom, hogy mi a neve, mert az nagyon érdekes lett. Igen, a Stanford Cyber Policy Center, és áprilisban kezdtek el dolgozni ezen a Foundation for American Innovation-nel együtt, és lényegében ez egy ilyen kezdeti lépés. Nagyon sok kérdés van, hogy milyen típusú middleware-ek lesznek, lehet, hogy csak egyszerűen egy cenzúra middleware, de az is lehet, hogy tényleg egy olyasmi, ami miatt én akár az X tartalmakat olvashatom a saját accountomról ezen keresztül, miközben az algoritmusok káros hatása nem ér el engem.
Nekem két kérdésem van. Az egyik az, hogy ha middleware az azt jelenti, amit te mondasz, hogy szűri a tartalmat, akkor itt ugye újra föl fog vetődni ugyanaz a kérdés, hogy ki validálja a middleware-t. Tehát, hogy miért gondolom én azt, hogy egy adott middleware az jól szűr, mert akkor megint az lesz, hogy 28 fajta middleware lesz, és akkor valaki a trumpista middleware-t fogja használni, a másik meg a, mit tudom én, mondjuk bidenista middleware-t, és akkor gyakorlatilag ez a buborék hatás ez tovább fog erősödni.
Igen.
Ha meg az a működési mechanizmusa a middleware-nek, amit én mondtam, hogy itt tulajdonképpen az interoperabilitás és a verseny megteremtése, akkor meg ugye az a kérdés vetődik fel, hogy miért lenne érdeke a monopolistának, hogy ő ebbe becsatlakozzon, tehát miért adna hozzáférést az interoperabilitásnak az a abszolút monopol pozícióban lévő szereplő, aki elveszítené nyilvánvalóan a saját pozícióját innentől fogva. Tehát, hogy én azt csinálnám, ha én monopolista lennék, hogy minden eszközzel kivédeném, hogy az én platformomhoz interoperábilis legyen egy middleware.
Hát figyelj, nehéz válaszolni, és bele kell tenni még egy plusz tényezőt is. Szerintem önmagában nem jelent megoldást, én azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz lehet.
És elméletileg, tehát hogy abszolút, tehát elméletileg én adom, én megint azt kérdezem, hogy a gyakorlatban nem akarnák.
A másodikra tudok válaszolni, szerintem az ugyanúgy működhet, hiába akármit tesz a nagy gatekeeper, a nagy szoftver cég, vagy nagy monopol cég, monopol cég, mint most az adblockerek. Tehát, hogy ha te egy olyan böngészőt használsz, vagy egy olyan kiegészítőt, amivel letiltod ezeket a reklámokat, nem tud mit csinálni.
De tud. Tehát, hogy pontosan ez a jó példa. Ez működött pár éven keresztül, hogy az adblockert be tudtad kapcsolni, de egyre több oldalon azt találod, hogy ha nem használsz adblockert, akkor nem látsz semmit. Tehát, hogy
van olyan, hogy megkéri az oldal, hogy mi ebből a reklámokból élünk például, és akkor kapcsolt ki, stb. De itt te tudod eldönteni.
Nem. Én egyre gyakrabban abba futok bele, hogy konkrétan azt közli velem az oldal, hogy amíg ki nem kapcsolom az adblockert, addig nem látom az ő tartalmát. És ez tök érthető.
Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Sok olyan dolog van, ami nem egyértelmű reklám, ami így megjelenik egy ilyen kép vagy videó formában, hanem más dolog, például gyűjtik rólad az adatokat valamilyen formában. De erre vannak megfelelő módszerek, de szerintem nem, ez egy technikai kérdés.
De szerintem nagyon jó párhuzam arra, hogy mit csinál a monopolista.
Hát, hogy azt mondja, nyilván próbálja ezt az egészet kikapcsolni, kiiktatni.
Igen.
Igen. A másik, amit szerettem volna mondani, és így a végére talán még ez lehet egy jó filozófiai kérdés, amin érdemes elgondolkodni, hogy szerintem, és sajnos nagyon hosszú távú sztorik ezek, tehát hogy azt gondolom, hogy az egyetlen probléma azzal, amit mondok és megfogalmazok, az a pozitív, vagy ilyen, inkább ilyen optimista kép, az, hogy kicsúszunk az időből, és nem lesz elég idő erre. Tehát én szerintem egyébként a fact-checking kikapcsolása, és az a borzasztó nagy zaj, a buborékosodás, és a mindenki mondhat bármi baromságot, az valójában kontraproduktív a nagy ilyen közösségi média terek számára, hiszen egész egyszerűen fölösleges lesz, nem veszik már komolyan.
Sőt, én tovább mennék, én gyakorlatilag azt gondolom, hogy tönkre teszi az internetet.
Igen.
Tehát ez a kontamináció Igen. probléma, ez az, és ugye ez még a mesterséges intelligencia is hozzá fog járulni, mert ez ugye hatványozza ezt a kérdést, hiszen a mesterséges intelligencia abból táplálkozik, amit talál az interneten. Most, hogyha az internet tele van baromságokkal, és egy idő után mondjuk megközelítőleg annyi baromság lesz rajta, mint értelmes tartalom, sőt, még azt is el tudom kezdeni, hogy több baromság lesz rajta, mint értelmes tartalom, akkor ugye ezt hatványozza a mesterséges intelligencia, tehát én abszolút félek attól a tézistől, amit sokan megfogalmaztak, hogy egy idő után annyira kontaminálódik az internet, hogy használhatatlaná válik. Szerintem kezdünk-e ezt közel kerülni egyébként?
Szerintem is. Én már megkockáztatom, most több baromság van rajta, mint értelmes tartalom.
Abszolút. Tehát szerintem én nagyon sok embert ismerek, akik a Facebookról gyakorlatilag azért jöttek le, és szerintem abszolút.
Na így indult a beszélgetésünk, tehát én küldtem neked egy linket, és te azt mondtad, hogy szerinted ez fog történni, sőt megfogalmaztam egy optimista mondatot az én oldalamon, ami az volt, hogy na ez jelenti, az a vég kezdete a Facebooknál, tehát nincs értelme ott maradni most már, mert csak hülyeség van rajta. Na most lehet...
Én is azt érzem, tehát hogy azt, hogy amire az eredeti funkciója volt a Facebooknak, hogy lássam, hogy mi történik a barátaimmal, az szinte egyáltalán nem történik, és ezzel szemben olyan mennyiségű, hát nem tudok szebbet mondani, mint ilyen fos, tehát ilyen a rossz tartalomból is a legrosszabbakat tolja felém, és hiába van olyan opciót, hogy kiikszeled, hogy te ezt nem akarod látni, egyrészt hasonlót küld, másrészt ugyanazt is elküldje 3 héttel, megint bepróbálkozik 3 héttel később ugyanazzal. Kikapcsolhatatlanul igen. ömlik rám a szörnyű.
Igen. És hozzáteszem, ugye, hogy itt még a szerepe, a gazdasági szerepét nem veséztük ki rendesen, de a gazdasági szerepe pedig az, hogy azzal együtt teljesen ellehetetlenítette a hagyományos oldalakat, hiszen magához húzta a reklámozókat, magához húzta a közösséget, nincsen konverzió, tehát a Facebookról nem megy át arra az oldalra a user, ahova kéne neki, hogy lássa a reklámot, ezáltal annak nincs reklámbevétele, akinek kéne, hogy legyen.
És közben veszi el az idődet attól, hogy mondjuk, hogyha azt akarnád csinálni, hogy értelmes dolgokat keresel, veszi el az idődet ettől, mert borzalmas szerepe.
Hát szerintem lehet, hogy folytassuk innen, és baromira kíváncsi vagyok a kommentekre ezzel kapcsolatban, úgyhogy a Pogi Podcast oldalon, a Facebookon, amikor kikerül majd ez oda is, akkor lehet kommentelni, kérdezni, stb., de szerintem ezt több részben még folytathatjuk esetleg, és érdemes utána nézni ezeknek a middleware-eknek, illetve a Stanford Egyetemnek a kísérletének, a Cyber Policy Centernek a kísérletének, és az egész munkacsoportnak, hogy hogy működhet valamiféle más típusú cenzúrával és interoperabilitással ez az egész. Egy izgalmas téma volt. Köszi szépen!
Köszi szépen, sziasztok!
Ez a sajátos Pogácsov volt, tehát érdemes keresni a Spotify-on a Pogi Podcastot, vagy a Facebookon, és van Substack is, ezekhez a tartalmakhoz hozzá lehet férni, keressetek minket, köszönjük szépen!